közös pont misszióban az egységről van szó, az egyházak egységéről, és ez nagyon fontos, hogy Jézus azt imádkozza a Getsemáni kertben, a fülpapa imájában azt kéri az atyától, hogy legyenek mindnyájan egy, hogy a világ elhiggye, hogy te küldtél engem. És hát ez azt jelenti, hogy az egységünk az, ami meggyőzi a világot Krisztusnak az evangéliumáról, örömhíréről és az ő országáról. Nem az okosságunk, nem a kiválóságunk egyenként, hanem hogy egyek vagyunk és szeretjük egymást, hogy egységben vagyunk. Ez az, amitől a világ hisz.
Üdvözlöm hallgatóinkat! Nobilis Mário atya szavaival kezdtük ezt a mai beszélgetést, amely a 25 éves közös pontról szól. Ez egy olyan evangelizációs közösség, ahol a történelmi egyházak együtt lépnek oda a fiatalokhoz, általában fesztiválokon. Miért közös pont, és hogy kezdődött ez az egész?
2000-ben éppen a nagy katolikus ifjúsági találkozón voltunk Zánkán, amikor jött egy telefon Gábor Miklós, a Püspöki Kar Ifjúsági Bizottságának az irodavezetője telefonált, hogy létre kell hozni gyorsan egy ökumenikus ifjúsági irodát, és ki kellene menni a szigetre a fesztiválon missziózni. Ennek volt azért előzménye, mert az előző években mind a három felekezet katolikus evangélikus református részéről voltunk kint a szigeten megnézni, hogy hát mi is ez. Ugye akkoriban indult a sziget, és hogy hát azért ott nem lehetne valamit csinálni, és mind a három felekezet részről azt láttuk, hogy de hát azért jó lenne és kellene, de hát hogyan? És amikor ez az ökumenikus iroda elindult, akkor ezt tűztük ki célul, hogy együtt talán be tudunk oda jutni a szigetre, együtt a három felekezet, és rögtön az Ánkai Ifjúsági Nagytábor után mentünk Budapesten, és leültünk a többi felekezeteknek a képviselőivel, hogy na hát akkor hogy rakjuk össze ezt most hirtelen.
Miért Nobilis Mário volt az, akit katolikus papként felkértek erre a feladatra?
Hát én akkor már évek óta a Székesfehérvárhegyház megyei ifjúsági referense voltam, és akkor már talán két éve Beton püspök atya, ugye Balázs Béla, Kaposvári megyés püspök, aki az ifjúsági püspök volt a püspöki karban, ő megkért, hogy egyfajta ilyen titkári teendőket lássak el. Tehát mondjuk úgy, hogy bár nem volt ilyen pozíció, hogy országos ifjúsági referens, de mégis valami ilyesmit láttam el. Tehát abban az ifjúsági irodában, amelynek Gábor Miklós volt az irodavezetője, abban hát én voltam így a titkár. Mi fogtuk össze az ország ifjúsági referenseit, az egyházmegyéknek az ifjúsági referenseit.
Mi volt az elsődleges célja annak, hogy együtt a három történelmi egyház részt vegyen a Sziget Fesztiválon?
A kimondott célunk az volt, hogy jelen szeretnénk lenni abban a közegben, ahol a fiatalok otthon érzik magukat. Akkoriban még az volt a neve a fesztiválnak, hogy Diák Sziget, és az volt a szlogenje, hogy kell egy hét együttlét. És ehhez valahogy úgy éreztük, hogy mi tudunk és szeretnénk is csatlakozni, hogyha a fiatalokat jól érzik magukat, szeretnének találkozni, szeretnének a maguk közegében lenni, akkor mi oda megyünk, és nem akarunk a programokat szervezni, vagy nem akarunk direktben kiállni, csak jelen lenni, hogy meg lehessen minket szólítani. Tehát ez egyfajta evangelizáció, misszió volt, de nem annyira direkt, hanem inkább pont úgy nevezzük, hogy a jelenlét missziója. Tehát, hogy megszólíthatók legyünk. Volt már ennek előzménye egyébként, az előző években a Timóteus Társaság egy ilyen meghallgatlak buszt üzemeltetett a szigeten, és azt láttuk, amikor előző években kint voltunk körülnézni, hogy ennek hatalmas volt a népszerűsége, hogy a fiatalok valójában nagyon igénylik a fesztiválozás közben is, vagy valójában valami olyasmit igényelnek, hogy hallgassák meg őket. És akkor azt gondoltuk, hogy akkor mi együtt kimegyünk, és meghallgatjuk őket, és ha kérdéseik vannak, akkor arra pedig megpróbálunk válaszolni, hát nyilván Jézussal, meg közösen, egységesen.
25 éves a közös pont, és amikor itt összegyűltek a találkozóra az önkéntesek és a közös pontban eddig tevékenykedők, akkor az egyikük úgy mondta, hogy majd nézzem, hogy kik lehetnek azok, akik már régebb óta fiatalok. Mert hogy azért van egy korhatár, hogy kik vehetnek részt a közös pontban.
Igazából az elején mi nem jelöltünk ki korhatárt, tehát azt gondoltuk, hogy olyanok jöjjenek, akik közel állnak a fiatalokhoz. Tehát mondjuk ez az egyetemista korosztály, illetve a fiatal felnőttek. De az igazság, hogy felső korhatárt soha jelöltünk ki, mert azt gondoltuk, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket viszont már lehet, hogy nem annyira fiatalok, de az ügyért lelkesedők is el tudnak látni. Tehát a háttérszolgálatot, vagy a technikai szolgálatot, vagy az egésznek a szervezését, ezeket már eleve olyanok vállalták, akiknek nagyobb tapasztalatuk volt, és ezzel akartak szolgálni. Tehát igazán a felső korhatárt nem jelöltünk ki, csak úgy természetesen kialakult, hogy ki hol érzi otthon magát a közvetlen frontvonalban, a fiatalokkal való beszélgetésben, vagy pedig a háttérben. És hát a fiatalokkal olyanokat hívtunk beszélgetni, akik maguk is fiatalok, ez ma ugye úgy szokás mondani, hogy ilyen kortárs segítő mondjuk.
Nobilis Mário, amikor most itt a 25 éves találkozón a fiatalok összegyűltek, akkor vezetett egy áhítatot, amelyet ugye bibliai részlettel kezdett, és Ottónak választott evangéliumi részletet.
Igen, ez Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből, a harmadik fejezetből van ez a részlet, ahol Pál azt mondja, hogy a hit által erősödjetek meg Krisztusban, és erősödjetek lelki emberré, hogy megismerjétek, mi a magasság és a mélység, a szélesség és a hosszúság, és hogy Krisztus a bennünk működő erővel mindent megtehet, még azon túl is, amit felfogunk vagy megértünk, és neki legyen dicsőség mindörökké. És hát úgy érzem, hogy ezek nagyon igazak a közös pont misszióra, mi ez a hitben való meggyökerezés, ami nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk a fiatalok közé menni úgy, hogy legyen mit mondanunk nekik, és mi pedig azonosak legyünk önmagunkkal, ugye, és tudjuk, hogy kiért és miért vagyunk ott. Aztán ez a lelki emberi erősödés, a végén az, hogy az egész Isten dicsősége, és ami különösen fontos volt nekem, amit kiemeltem, az, hogy Isten többet ad, mint amit remélünk, vagy várnánk, vagy megértünk, és ez a több, ez azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy nem csak a fiatalok felé tudtunk mindig is szolgálni, ami az elsődleges és látható célja az evangelizációnak, a közös pont missziónak, hanem valójában közben most már több mint 1000 fiatal az évtizedek során átment egy olyan tapasztalaton, hogy tudunk egyházak közösen felekezetek keresztényként együtt szolgálni, sőt együtt evangelizálni, és ez egy nagyon nagy élmény. Mondhatjuk úgy, hogy ökumenikus élmény, de inkább úgy mondjuk, hogy az egységnek az élménye, ami túlnyúlik a felekezeti határokon, és Krisztusban nagyon mélyen együttesz minket, nem csak elméletileg, hanem egy tapasztalatuk van ezeknek a fiataloknak arról, hogy hát őket nem lehet rávenni arra, hogy utálják a másik felekezetet, mert hát együtt szolgáltak, és tudják, hogy ők is Krisztus tanítványai.
A Szigeten kezdődött, az akkor Diák Szigetnek nevezett fesztiválon kezdődött a közös pont története. Hova mentek még el ezen kívül? Hogy terjedt, hogy ismerték meg más fesztiválokon is a közös pont képviselőit?
Amikor a Szigeten már néhány éve ott voltunk, akkor azt láttuk, hogy ez működik, és van ráfogadókészség a fiataloktól, és akkor az első olyan fesztivál a Sziget után, ahova egy csapattal elmentünk, az a Hegyalja Fesztivál volt Tokajban 2004-ben, aztán a Volt Fesztivál Sopronban, és aztán az EFOT, ugye, amely minden évben más helyszínen van, és aztán sokasodtak a fesztiválok, voltak olyan alkalmak is, amikor egyszer kipróbáltunk egy megjelenést, de aztán ott nem gyökeresedett meg, van, ami aztán hosszú évek után újra életre támadt, például a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, tehát most már szinte megszámlálhatatlanul sok fesztivál, nagyon sok, a Strandfesztivál, vagy a Ördögkatlan Fesztivál, ezek mind most már ott vannak, és hát próbálkozunk, aztán egyik évben egyik jön be, inkább másik évben másik. A Szigeten most már nincs a közös pont, ennek több oka van, például, hogy annyira nemzetközivé vált, hogy oda már egy nemzetközi csapat kellene, mert már több a külföldi, mint a magyar, és azért a mi fiataljaink elsősorban magyarul tudnak ilyen mély dolgokról beszélgetni másokkal. Próbálkoztunk ezzel is, tehát még az is lehet, hogy valaha oda is visszamegy a közös pont, de most egyelőre a többi fesztiválra összpontosítunk.
Mário atya, mi igazából a nyeresége ennek a missziónak? Lehet ezt valahogy mérni, akár számokkal, hogy hányan találtak oda önökhöz, vagy hányan találtak oda valamelyik egyházhoz azért, mert találkoztak a közös pont képviselőivel?
Ezek nagyon személyes dolgok, és ugye sokszor az a gondunk a fesztiválokon, hogy ott, abban a közegben nagyon mély beszélgetések jönnek létre fiatalokkal, de a fesztiválnak vége van, és hova küldjük őket haza, mondjuk, hogyha valahol az ország másik végében lakik. És hogy mondhatjuk-e azt, hogy igen, hogyha elmész a X városfalú plébániájára, vagy gyülekezetébe, akkor ott ugyanezt a lelkületet fogod megtalálni. Hát nagyon fontos lenne nekünk, és mindenkinek, hogy mondjuk a plébániáink, meg a közösségeink ugyanilyen befogadó lélekkel működjenek. Ezért próbálkoztunk sokszor azzal több évben is, hogy közös pont klubot működtetünk az év során, ahol vissza lehet jönni, de hát ez is inkább azoknak jó, akik mondjuk Budapesten vagy a környékén laknak. Mindenesetre sok személyes találkozás van, és ezek aztán sokszor személyes kapcsolatként folytatódnak tovább, illetve hát egy nagyon fontos hozadéka azért a közös pont missziónak, hogy maguk a fesztiválon szolgáló fiatalok megerősödnek, és hazaviszik ezt a lelkületet a közösségeikbe, plébániáikra, gyülekezeteikbe. Vannak nagy ilyen áttérés történetek, meg ilyen személyes kapcsolatok, de azt gondoljuk, hogy nem a számok az igazán fontosak, hanem az, hogy egy másfajta képet tudunk mutatni az egyházra. Az egyik évben nagyon aranyos helyzet volt, hogy volt egy csapat, akik mindig bejöttek hozzánk a közös pont sátorba, és jókat beszélgettek, és hát látszott, hogy úgy érdekli őket a dolog, de hát ők nem voltak gyakorlók, és akkor az egyik alkalommal beszélgettünk az egyházakról, és mondták a kifogásaikat, meg a tapasztalataikat, és akkor mondtuk, hogy de hát az egyház emilyen, vagy az egyház valójában sokkal befogadóbb, és akkor azt mondták, hogy na jó, hát mindegyik egyház a legjobb fejeket állította ki ide a sátorba, és hát mondtuk, hogy ezt köszönjük szépen, ez nagyon jól esik, de hát valójában volt benne valami, tehát hogy olyanok vannak jelen a fesztiválokon, a közös pontban, akiknek megvan az a lelkületük és hozzáállásuk, hogy képesek empatikus módon, befogadóan, türelmesen beszélgetni, és hát igazából az egyházaink felé is egy szolgálat lenne, hogy ezt a közösségeinkben is ezt a lelkületet utána erősítsük, hogy tényleg aki a közösségeinkbe érkezik, az tényleg ezzel találkozzon.
Azok után, hogy akár a médiából, azért a világ felé nagyon sokszor rossz hírek érkeznek az egyházról, olyan tényeket, olyan fájdalmakat, sebeket tudnak meg a világban az egyházról, amelyekre hát nem büszke egyik felekezet sem. Hol a helye ma egyáltalán a keresztény evangelizációnak? Úgy is mondhatnám, hogy hittérítésnek, missziónak, amikor a világban tudnak arról, hogy van kereszténység. Szerintem talán nincs is olyan ember, aki ne tudná, hogy ki volt Jézus Krisztus. Hogy lehet mégis ma evangelizálni azokat, akik valamilyen tudással rendelkeznek, de hittel nem biztos?
Ez a re-evangelizáció, az újra-evangelizációnak a lelkipásztori problémája, ami sokszor valóban nehezebb, mint az első evangelizáció, olyanoknak beszélni, akik még nem hallottak róla, akik újként ismerik meg a kereszténységet. Ezek a kérdések mindig felmerülnek a közös pont misszióban is, tehát nagyon-nagyon gyakran pontosan ezekkel kell újra és újra, minden nap többször innen kell indulnunk, hogy az egyház bűnei, a papok, a inkvizíció, a keresztes háborúk, stb. Tehát ezeket már úgy ismerjük is, de mindig újra mindenkivel kell jutni odáig, hogy minden beszélgetésben megpróbálunk, hogy igen, de az egyháznak nem ez a lényege. Az egyház titka az valami mélyebb, és az közöttünk van, és hát aztán lassan eljutunk oda, hogy Krisztus. Hogy hol a helye az evangelizációnak? Hát biztos, hogy nem egy direkt misszionálás, ilyen térítés. Ez néha még talán az emberek fejében él ez a vágy, hogy térítsünk meg mindenkit. Valójában a mai kor sokkal érzékenyebb a személyes tanúságtételre. Már 6. Pál pápa azt mondta az Evangelii Nuntiandi kezdetű dokumentumban, ugye 1973-ban, hogy a mai ember inkább hallgat a tanúkra, mint a tanítókra, és ha mégis hallgat a tanítókra, azt azért teszi, mert ők egyben tanúk is. És ez elemi fontosságú igazság, hogy először élni, úgy élni, hogy az életünk miatt megkérdezzék tőlünk, hogy miért élünk így.
KP, közös pont, a teljes neve annak a közösségnek, akik együtt evangelizálnak. Hogy találkoztál a KP-val?
Én Nemes Vitold vagyok, és én egyik fesztiválon találkoztam a KP-val, Ördökatlan Fesztiválra mentem le. Nekem ez nagyon fontos, hogy ebben így meg lehet élni azt, hogy különböző felekezetű keresztények, hogy összetartozunk, hogy nem szétszakítható Krisztus, és hogy ez a szolgálat nem csak egy ilyen kötelező, 4 fal közé zárható dolog, hanem a fesztiválnak van egy ilyen szabad jellege, és a szabadság az ugye a falakon túlmutató evangélium hirdetés, az öröm, szabadság, nekem ez nagyon sokat jelent. A fesztivál misszióban az egyik spirituális voltam, éreztem.
Ez mit jelent itt, hogy spirituális?
Többféle szerepben vagyunk, és a spirituális azok a felszentelt lelkészeket vagy papokat jelentik, akik a különböző felekezet lelki tartalmát hozzák, és képviselik is a saját felekezetük teológiai hátterét. Tehát igazából aki az én felekezetem a református, és a református felekezethez szeretne kapcsolódni egy fesztiválon, akkor itt a református spiri az, aki ebben egy ilyen kapu lehet, vagy egy ajtó lehet, hogy akkor én lépek oda, segítek, és utána pedig behívom a beszélgetésekbe, vagy behívom a közös gondolkodásba, de a lelki gondozás is ugyanúgy, hogyha valaki szeretne egy saját felekezetéből valakivel beszélgetni lelki tartalmú témában, vagy nehézségben, akkor ez is előnyt jelenthet, vagy egy ilyen bizalmat jelenthet, hogy na itt van egy református lelkész, akivel lehet beszélgetni.
Te hol szolgálsz, amikor éppen nem a közös pontban szolgálsz?
Én most az egyetemi misszióban szolgálok, én a Károli Gáspár Református Egyetem vezető lelkésze vagyok, az egyetemisták, fiatal felnőttek között szolgálok.
Azok a fiatalok a közös pontban, akik nem felszentelt papként, lelkészként szolgálnak, hanem hát az egyház tagjait, ők mit tehetnek ehhez a képhez hozzá?
Szerintem főleg azért fontos ez a szolgálat, mert nem a felszenteltek köré épül, hanem mi rálátunk arra, hogy hogyan is működik az a közös pont összes tagja, aki mondjuk stafétatag, aki sátorvezető, vagy aki a háttérbe szolgál, tehát előkészíti az ételeket, amikor a staféták visszatérnek a egész napos terepmunkáról, akkor van reggeli, van ebéd és van vacsora, ezt a háttérnek köszönhetjük. Tehát én azt látom, hogy a felszentelt személyek azok igazából egy ilyen kötőanyag, és igazából mindent, amit összekötünk, azok pedig az egyháznak az élő gyülekezeti tagjai, tehát azok a fiatalok, akik eleve az egyházban is szeretnék ugyanezt a szolgálatot megélni, de itt a fesztiválon pedig egyszer élik meg az örömöt, és egyszer élik meg az ökumenét is, mert hogy olyan emberekkel osztoznak az örömön, akik nem a felekezetükben járnak közösségbe, és az a közösség élmény szerintem a legfontosabb ebben a közös pont misszióban.
Ahogy most meséltél erről, kirajzolódik egy kép, hogy zajlik ez. Ugye akkor vannak staféták, akik a fesztiválon szétszóródnak, és próbálnak megszólítani valakiket. Milyen feladatok vannak a közös ponton?
Van egy sátor, és a staféták ebbe a sátorban munkálkodnak főleg, de egy-kettő staféta persze kívülről is hívogat be fiatal felnőtteket, vagy részvevőit a fesztiválnak, akik szeretnének esetleg csokiért rajzolni. Tehát, hogy nem azzal hívosgatjuk be őket, hogy Jézus Krisztusról kezdünk el az első körben beszélni, hanem egy kis aprósággal, egy ilyen meghívóval, ami utána persze az ottani, miközben rajzolnak, vagy miközben a feladatot végzik, vagy miközben a Négy Érzék Színházon részt vesznek, az evangéliumról beszélgetünk. Tehát ezek ilyen evangéliumi találkozások lesznek a sátoron belül.
De várjál, hogyha valakit egy zenei, kulturális fesztiválon megszólít így valaki, akkor nem hajtanak el titeket? Hogy nem biztos, hogy ez az a hely, ahol az emberek nyitottak arra, hogy vallással molesztálják őket. Tehát, hogy azért az evangelizáció egy nagyon szép szó, de sokaknak ez a hittérítés jelentés, ez azt jelenti, hogy valahogy hát erőszakoskodnak, hogy oda mennek, hogy belemásznak az arcomba.
Ez nem erőszakos hívogatás. Két képzés is segíti a stafétatagokat, meg bennünket, spiriket is, hogy hogyan tudunk úgy megszólítani valakit, hogy abban tényleg egyfajta saját meghívás is legyen. Tehát én is akarjam megismerni jobban azt, akit megszólítok, és akkor ebből legyen egy személyes beszélgetés. Általában ezek a személyes találkozások, beszélgetések vonzák be a sátorba azokat, akik a fesztiválon részt vesznek. Én elmondom a saját élményemet is, spiriként a fesztiválon, több olyan helyzet adódott, amikor lelki gondozást kellett spontán végezni, mert olyan fesztiválozók is, akik egyébként a fesztiválra is terápiaként tekintenek, jöttek el a történelmi egyházak sátrához, és kerestek egy lelkészt, egy papot, engem hárman találtak meg egy nap, és akkor olyan mély témákat bontogattunk, hogy tényleg lefejtettük egészen a létjogosultság, meg az önértékelés, önbecsülés témájáig. Itt éreztem, hogy Isten megálló helyként használ például engem azon a legutóbbi fesztiválon ebben az évadban, amin mind részt vettem, és spiriként szolgálhattam kifelé. De ugyanúgy a stafétatagok felé is szolgálunk, tehát hogy ez a kifelé meg befelé való tekintés, az ugyanúgy hozzájárul az, hogy vonzó legyen a sátor, mert látják, hogy egy összetartó csapat végzi ott a feladatát, egymásra is figyelnek, nagyon közösséget alkotnak, együtt megyünk koncertre is, együtt megyünk a fesztiválon több helyszínre, tehát ez egy nagyon vonzó dolog, amikor közösséget lát kívülről egy fesztiválozó. Másrésztről pedig, amikor viszont személyes beszélgetések vannak, arra viszont már felkészülten tudunk odalépni, hogy ne tényleg egy ilyen molesztálás élménye legyen annak, aki találkozik egy közös pontos stafétával, vagy esetleg más, egy spirivel, hanem egy őszinte érdeklődés legyen mindkét fél felől. Tehát egy kölcsönösségre törekszünk.
Amikor téged akár meglátnak, akkor hát nem gondolják, hogy te egy református lelkész vagy, hanem hát egy normális embernek nézel ki, egy olyan fiatalnak, aki ott a fesztiválon éppen jól érzi magát, egy gyűrűt látnak a kezeden, tehát mondjuk arra következtetnek, hogy már elkötelezted magadat, egy házas ember vagy. Mit gondolsz, hogy ez jó kezdet egy ilyen beszélgetéshez?
Szerintem ez kifejezetten pozitívan tudhatni, főleg ez a normális jelző, ez köszönöm szépen, igen. Lehet, hogy első körben mondjuk, hogyha meglátnának engem palásban, vagy pedig azokat a felekezeti sajátosságokat viselném, akkor az egy fesztiválon talán pont, hogy elütne, kinéznének emiatt engem. Nekem ez az önazonosság egy fontos tapasztalata a fesztivál missziónak, hogy ott, ahol vagyok, egyszerre azért is vagyok, mert szeretem a fesztivált, másrésztről meg azért vagyok ott, mert abból nem tudok kibújni, akivé Isten hívott, tehát akivé látom, a lelkész identitásomat nem veszítem el, és a kettő együtt tud egy harmonikus együttműködésben létezni, és amikor így ott vagyok egy ilyen beszélgetés, vagy ott vagyok egy fesztiválon, akkor az, hogy mi hívja meg valójában a beszélgetésre, ez lehet egy külső jel is, egy külső, hogy vagyok költözködve, vagy hogyan viselkedek, vagy igen, meglátják, hogy el vagyok köteleződve, akkor ez a téma lehet, hogy előkerül a beszélgetés során. De valójában én úgy gondolom, hogy ezek a hitem szerint is így van, hogy meghívja Isten arra a beszélgetésre azt az illetőt, akivel találkoznom kell. Ezek a lelki gondozói alkalmak, a beszélgetések teljesen ezt igazolták vissza, hogy ott egy lelki megálló hely voltam, amit Isten használt, és akkor erre a feltöltő állomásra ő úgy lépett oda, ez a fesztiválozó, vagy több fesztiválozó is, akiket Isten arra indított, hogy akkor oda léphessenek egy lelkészhez. És az később derült ki igazából, hogy református lelkész vagyok, de az elején, hogyha ez kerül elő, akkor lehet, hogy nem is az a bizalom, vagy nem is az a nyitottság van az első körben, hanem a saját önvágyai, hogy akkor ő hogy áll Istenhez, ő hogyan áll az egyházhoz, mit jön neki a reformátusság.
Vagy az előítéletei.
Igen, ebből építkeznek sokan, hogy hát ezt én magamról is tudom mondani, hogy vannak előítéleteim és vannak hátsó szándékaim, de amikor egy ilyen személyes beszélgetés elindul, ami a bizalmon alapszik, akkor szerintem ez elvezethet oda, hogy ő valóban segítséget kap, és a segítség az nem biztos, hogy az én tudásom vagy felkészültségem, tehát ez is egy fesztivál, ugye nem mindig a legalkalmasabb hely egy ilyen beszélgetésre, mert nincs meg az a nyugodt, csendes alkalom, hanem itt folyamatosan szól a zene, folyamatosan mennek az emberek, hanem inkább úgy látom, hogy amikor egy ilyen helyzet előáll, akkor ezt abban a helyzetben Isten teremtette meg.
Akkor ez nektek is talán a közös pont résztvevőinek egy könnyebbség, hogy nem a tiétek a teljes felelősség, vagy nem akkora súly van rajtatok, hogy most, hogyha én elrontom, akkor ez az ember többet soha nem kerül az egyház közelébe, hanem ti abban hisztek, hogy Isten mindenképpen működik, és most az a működésének a módja, és ti vagytok az eszközei, de az a működésének a módja, hogy ezen a fesztiválon hozzátok vezet valakiket. Közös pont, tehát a lényeg a közösség, a közös pontok, a közös identitás, Krisztus a közös pont, itt ami a legfontosabb, de miért jó az, hogy nem csak a közös van itt, hanem hogy mégis vannak felekezetek. Tehát miben látod annak az erényét, hogy azért a különbségek is kiderülnek?
Ez nagyon jó összekapcsolás, hogy egyediségünk is van, tehát az, hogy minden felekezet hozza a sajátosságait, ez szerintem azért fontos, mert úgy lehet megismerni egy másik felekezetet, hogy akár egy protestáns, egy katolikusról máshogy hall, és más az, amikor személyesen egy hetet vele sátrazik.
Tehát ti fesztiválozók is jobban megismeritek egymást, ami egyébként a mindennapokban nem biztos, hogy így összekapcsolódna, vagy lehetséges lenne.
Igen, pontosan, hogy nem úgy ismerjük meg egymást, ahogyan a történelmi könyvek, vagy ahogyan a egyházi gondolkodás mutatja, hanem egy személyes találkozáson keresztül, személyes tapasztalaton át vezet az út az, hogy egy katolikus kollégáról például én már véleményt úgy tudok mondani, hogy van egy személyes tapasztalatom vele, és ezek általában tényleg összekapcsolnak, mert együtt szolgálunk, tehát nem úgy van tapasztalatom, hogy na milyen teológiai különbségeket beszéltünk át. Ezek is felülkerülnek egyébként spirik között, hogy átbeszéljük, hogy mi az, ami különbözik a teológiánkban, de mégis tudjuk ott ezt beszélni, meg mégis tudjuk vitatni, és ez például megerősíti az én saját identitásomat is, hogy tudom, hogy miben tudok kapcsolódni, és tudom, hogy miért vagyok református például, vagy mi kapcsol engem a protestáns egyházakhoz. Ezek
nagyon... És ez mondjuk előszokott jönni az érdeklődők kapcsán, és hogy kíváncsiak a különbségekre? Megversenyeztetnek titeket, hogy érdekel, szeretnék valamit, de miért inkább református, mint katolikus, vagy miért inkább evangélikus, mint református? Van ilyen helyzet is?
Két nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni, az egyik, a közös pontról beszélgettünk, és hogy az egyik, hogy minden felekezetnek a szolgálója, aki spiriként eljön, tart belső csapatnak, a stafétáknak, háttereseknek áhítatokat. Tehát mi nem megversenyeztetve vagyunk, hanem úgy vagyunk egymás mellé állítva, hogy kiegészítjük egymást azzal, amit hozunk. Az áhítatokban ez megjelenik, a teológiai látásunk, az Isten szava, hogyan hat a szolgáló csapatra, és ugye ugyanúgy este 6 óra környékén azon a fesztiválon én voltam, az Ördöghatlan Fesztivál volt, ott ekkor tartottunk kifele is áhítatokat, ami szintén megmutatták ezt, hogy mennyire jó, hogy más felekezetből hogyan látunk dolgokat, és ez lehetett a kívülről kapcsolódni. És a másik dolog, hogy van egy külön eseményünk, ami egy ilyen, azt a nevet viseli, hogy Szólj be a papnak, ez egy ilyen bekérdezős és beszólagatós alkalom, és ott őszintén, szinte tabuk nélkül lehet arról beszélgetni, hogy na, mik történnek az egyházainkban. És ezekben is lehetne tényleg az az elsődleges gondolat, hogy na, akkor itt mindenki felsorolja, miben jobb a másiknál, vagy miben tart erőrébb, vagy miben tudott új dolgot alkotni, vagy mennyivel nagyobb létszámú egyház a másiknál. De az az általános tapasztalatunk, hogy pont, hogy egymásra reagálva erősítjük azt, hogy miért vagyunk Krisztushoz elkötelezettek. Tehát ezt, hogy Krisztus köt össze bennünket, ez a közös pontnak az egyik alapja, nélkül nem tudna működni az egész héten a szolgálatunk. Nem a saját felekezetünket toljuk, vagy annak a szekerét, hanem az, hogy Krisztushoz tartozva tudunk szolgálni, és nélküle viszont nem vagyunk valódi szolgái Istennek. Tehát ha magunkat toljuk, akkor nem Jézust mutatjuk.
Mégis van valami tétje annak, hogy melyik egyházhoz csatlakoznak azok, akiket evangelizáltok, nem? Vagy nem érzed ezt ilyen versenyhelyzetnek?
Hát olyan szempontból egyáltalán nem, hogy itt nem akkor dől el ez a kapcsolódás az egyházhoz, amikor beszélgetünk, és akkor elmondják, hogy na, akkor én most keresztelkedni fogok, és mondjuk a keresztség az pont egy jó példa, mert az ökumenikus, tehát minden egyházban ugyanazt a keresztséget valljuk, de mondjuk akkor másfajta felekezeti hagyomány szerint veszik az úrvacsorát, vagy élnek a szentségekkel. Ez már később jön, itt az első találkozás, az első érintés a lényeg, és amikor valaki általunk találkozik először az egyházzal, akkor nagyon jó azt látni, hogy itt közös sátorról van szó, meg történelmi egyház a közös sátráról, tehát itt egy összetartozás élmény fogadja őket, hogy nem szétszakítva éljük meg a Krisztushoz kapcsolódásunkat, hanem mint Krisztusnak teste vagyunk ott jelen, külön a kar, külön a fej, vagy külön a láb, az nem tud egy egészet felmutatni, tehát mi ott próbáljuk Krisztus egészét felmutatni, és akkor nekem ez egy nagyon pozitív dolog, és egyáltalán nem érzem azt, hogy verseny lenne, hogyha valaki Krisztushoz először általunk kapcsolódik, akkor utána teljesen az ő szabadság, hogy dönt arról, hogy melyik felekezet szerint vallja ezt a hitet, de hogyha tud kapcsolódni Krisztushoz, az már egy sikerélmény. Nem érdemes azon gondolkozni, hogy kinek a hívei lesznek többen a Közös Pont Fesztiválon töltött szolgálatunk után, hanem pontosan ez az evangelizáció lényege, hogy a Krisztus hívők lesznek többen, hogyha mi ezt a szolgálatot végezzük.
Tegesz Ferenc vagyok, református lelkész, és 2004-ben kezdtem a közös pontozást. Azt tudtam, hogy a nyaram falusi lelkészként viszonylag szabad, tehát el tudok menni erre, és így csöppentem bele a fesztiválozásba.
Én meg Tegesz Anna Eszterként kezdtem a közös pontozást. 2011-ben én akkor még csak 16 éves voltam, és ugye a közös pont missziónak van egy ilyen szabálya. Azt nem tudom, hogy most mi a korhatár, de akkor ugye az volt, hogy 18 és 35. És akkor én még nem voltam ugye, hát nagykorú, de hát apa révén bekerültem, és...
És együtt voltál az édesapáddal egy közös ponton?
Akkor már nem, tehát akkor ő már nem közös pontozott, szerintem volt egy 4 év talán, amíg egyikünk se közös pontozott, és gyerekként én találkoztam ezzel a misszióval, és talán bennem fogalmazódott meg azt, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor apa elhozott.
Azért az sokat mond erről az egész közös pontról, hogy a második generáció akar csatlakozni, hogy nem ciki az apukádnak egy társaságába belekeveredni, vagy valami olyat követni, amit már az édesapád is csinált.
Ez nem volt ciki. Én emlékszem gyerekként, hogy ez egy tök menő dolog volt. 13 lehettem, 7-es, és felutaztunk Budapestre, és akkor ő bevitt a Szigetre, hogy megnézzem, hogy milyen maga a Szigetfesztivál, meg maga ez a misszió. Tehát ott úgy találkoztam először ezzel az egésszel, és már akkor nagyon szimpatikus volt, és akkor is megfogalmazott bennem, hogy ezt szeretném csinálni, akár együtt is, de pont úgy jött ki, hogy együtt nem.
Én szeretek nem bulira járni, mert ez nem buli, de ezt a fajta pesgést, rohanást, röpülést, azt, hogy 10 napon keresztül naponta csak 3 órát alszunk, ezt én nagyon bírom és nagyon szeretem, tehát önmagában ezt a közeget nagyon szerettem, ráadásul ezt azzal a misszióval, hogy Jézus Krisztust mondjuk, meséljük, beszéljük és mutatjuk. Azt, amit én örömmel csinálok, azt én mindig mutatom is. Tehát igazából a gyerekeimnek nem mondom, hogy erre kéne jönni. Hát, ha neki tetszik, akkor jön erre. De saját révén került ő be, tehát elhoztam ide, de neki kell jónak lennie, neki kell beszélgetnie, neki kell mutatni valamit, ami miatt fölveszik.
Na most ahhoz, hogy a közös pont hatásos legyen, vagy bármi eredménye is legyen ennek az evangelizációnak, nyilván az kell, hogy egy ilyen fesztiválon, akik oda jönnek szórakozni, valamit találjanak bennetek, a közös pont résztvevőiben, ami megfogja őket. Ami megtetszik neki, hogy elég jó fejeknek nézzetek ki, vagy olyannak, mint ők, vagy pont, hogy nagyon nem olyannak. Tehát valami oda vonzza őket hozzátok, és utána valahogy úgy szóljatok hozzájuk, hogy ott is maradjanak. Hát most bocsánat, hogy ezt mondom, de a lányod az egyértelmű, hogy bárkit oda vonzza. Gyönyörű kék rikító szemével, hosszú szőke hajával, bájos arcával. De te mivel vonzottad oda a fiatalokat?
Egyrészt meglehetősen provokatív vagyok, másrészt minden hülyeségben benne voltam. Volt egy olyan fesztivál, amikor nagyon nem akartak jönni az emberek a sátorba. Valahonnan elnézést loptunk egy kanapét, nem tudom honnan, szerintem lehet, hogy utcáról hoztuk be, amit kidobtak. Azt leraktuk az út közepére keresztbe, 3-an kiültünk, tehát konkrétan nem bírtak mellettünk elmenni az emberek, mert mi ott ültünk. Volt olyan, hogy ilyen hatalmas táblával, méternél nagyobb táblával a nyakamban ültem, hogy beszélgetnék. Tehát erre azért elég nehéz nem megállni, tehát mindig volt valami, és akkor, amikor felvesznek egy embert a KP-hoz, szerintem 2 fontos dolgot néznek. Az egyik az, hogy mennyire kötődik Jézushoz, tehát nem akárki jöhet el, hanem aki erősen be van kötve. A másik pedig a személyisége, az menet közben kiderül a képzéseken, tehát ha olyan, akire megállnak, akire tapadnak, akivel beszélgetnek, aki tud beszélgetést kezdeményezni. Tehát a képzéseknek nem az a célja, hogy akkor képezzük ki azt, aki majd kiáll, hanem hogy kiderüljön, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy egy idegent is megszólítson, megfogjon, megragadjon, megállítson és beszélgessen vele.
Milyen képzések vannak, vagy hogy találkoztok egymással, hogy készültök fel egy-egy fesztivál előtt, és hogy milyen feladatkörök vannak a fesztiválon?
3-szor találkozik amúgy a csapat a fesztivál előtt, tehát megvan a felvételi, és akkor van egy nagy képzés, ahol az összes fesztiválnak az összes embere ott van. Ez általában, most elmondom, hogy nyáron vannak a fesztiválok, és február első hétvégéje szokott lenni. Ez péntek, szombat, vasárnap. Nyilván ott jó esetben legalább 100 ember van. Itt igazából csak ismerkedik a csapat magával, a misszióval, hogy hogy működik, hogy kell elképzelni, mi az, ami fontos. Tudjuk, hogy ki melyik fesztiválra megy, ki lesz a sátorvezető, kik azok, akikkel együtt leszek, és akkor van a második képzés, ez tavasszal szokott egy hétvége lenni. Már egy kicsit mélyebbre ásunk, tehát ott már kinek mi a szerepe, egy napirend hogy néz ki, áhítattal kezdünk, áhítattal zárunk, és akkor ott már kitaláljuk magán a fesztiválon, ami majd lesz, tematika, program, ez lehet jelenlét, volt, amin én voltam például, volt a hétköznapi hősök, és akkor e köré épül az áhítat, a kreatív része, és minden egyéb, és akkor itt a második képzésen meg már kialakul a csapat. Ugye van egy sátorvezető, a sátorvezetőnek az a feladata, hogy összetartja a csapatot. Tehát ő a csapatvezető, ő választja ki a köré, maga köré az embereket. Van a spirituális hátter része, az pedig ugye a spirik, akik lelkészek, református lelkész, evangélikus lelkész és egy katolikus pap. És akkor ugye vannak a stafétavezetők és a stafétatagok. 3 stafétavezető van, és egy stafétába tartozik 5 stafétatag. Akik ugye kiülnek és várják a betérőket, ők az újak általában. És akkor van a háttér, aki az egész háttérről gondoskodik, tehát a reggeli, ebéd, vacsora, hogy legyen WC-papír, hogy zsebkendő legyen.
Ez egy nagyon átgondolt rendszernek tűnik. Most már 25 éve működik, úgyhogy látjuk, hogy működik
igen,
is.
Igen, tehát ez 25 éve szerintem pont ugyanígy kezdődött.
És az, hogy jól működik, az nem csak azt mutatja, hogy több generáció van, hanem ugye most elhangzott ezen a találkozón, hogy több mint 1000-en vettek már részt önkéntesként valahogy ebben az evangelizációban, amely fesztiveleket, tehát a három történelmi felekezet együtt végez különböző fesztiválokon. Te már a gyermekedet várod, fogsz még fesztiválra menni, evangelizálni, vagy most már legközelebb ő fog menni a családból?
Nem tartom kizártnak, hogy mondjuk egy pár év múlva pont a Bogi, aki most itt van, ő evangélikus spiriként, lelkészként amúgy ő részt vett úgy fesztiválokon nem is egyen, hogy ő jött és hozta az egész családot, és akkor is megfogalmazott bennem, hogy ez olyan jó, és milyen jó lenne. Nem tartom kizártnak, hogy még fogok még közös pontozni. Az, hogy egyedül, vagy családostul, azt meg majd kiderül.
Na most a 25 éves találkozóra, hogy eljöttetek, és ahogy beszéltek, az azt mutatja, hogy nagyon lelkesek vagytok ettől, vagy szeretitek ezt. Miért? Mit adott nektek, vagy mit hívott vissza a KP-ba többször is?
Én nem tudok nem beszélni, tehát nekem folyamatosan a bármikor, bármiről, bármeddig tudok beszélni. Jézusról, hitről, vallásról nem fáradok el benne. Muszáj menni és muszáj csinálni, tehát én izgalmas.
Mit? Ez egy hivatás?
Az ember levegőt vesz, nézi az eget, pislog, elmegy futni, elfárad, tehát az élet része, ami nélkül nem lehet létezni.
11 évig közös pontoztam, és minden évben nagyon vártam, és amikor elkezdtem, akkor nekem ez azért adott nagyon sokat és legtöbbet, mert évközben én kollégista voltam, és nem volt nagyon ifi, vagy olyan közösség, ahol tartozhattam. Hétvégente nyilván hazajártam, és akkor elmentem templomba, ahol apa lelkészként dolgozott, de hogy hétköznap ennek a életnek nem lehettem a része. És ezért, amikor kezdődött a közös pont évad, akkor én tudtam, hogy részt akarok venni, mert akkor az olyan instant jön az egy hét, és én ezért vártam mindig ezt a közös pontozást, mert akkor tudtam, hogy azokkal az emberekkel leszek, akik ugyanúgy gondolják, akik ugyanúgy hiszik, akik ugyanúgy szeretik, és ezek az emberekkel kelhetek, feketek egy hétig és három hétvégén keresztül. Nagyon sok barátság és szövetség kötetett akkor, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, és talán ezt adta nekem a legtöbbet, és mai napig úgy gondolok vissza rá, hogy ez egy nagyon szép 11 év volt, mindegyik év úgy sikerült, ahogy szerettem volna, mindig adott újat, mindig adott többet, és csak azért hagytam abba, mert házasság, gyerekek, nincs annyi szabadság, stb.
Hiába szeretnénk szétválogatni a felekezeteket a közös pont sátorba, lehet, hogy mi tudtuk egymásról, hogy ki a katolikus, evangelikus, református, ki hová tartozik, de akkor, amikor bárki megjelent, mármint a dolgában, feladatában, szolgáltában, munkájában, ez a tudás, ez eltűnt a munkájában. Tehát Mário nem úgy tartott állítatot, hogy lerít róla egy katolikus, vagy én nem úgy, hogy hiányzott volna bárki másnak valami ebből. Sőt, szerintem szórakoztunk azon is, hogy aki betér, annak fogalma nincs, hogy ki milyen vallású. Tehát még a beszélgetéseken sem sütött át, hogy hová tartozunk. Volt olyan, amikor bejöttek a KP-ba apácák szolgálni, beszélgetni, és a legviccesebb az volt, amikor aki leállt velük beszélgetni, azok nem tudták, hogy apácákkal beszélgetnek, és így döbbenten néztek, álltak a beszélgetés, hogy itt tényleg azok vagytok.
Civilben voltak.
Tehát, hogy nem lehetett látni azt, hogy miközben mi Jézust hirdetjük, hogy milyen felekezetbe jövünk, mert Krisztus arcunk volt, és nem felekezet arcunk volt.
A katolikus, a református és az evangélikus egyház közös pontján, a közös pont egy 25 éves évfordulóra rendezett találkozóján. Kicsit elhúzottunk az ajtól, mert sokan vannak most is. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Horváth Csitári Bognárka vagyok, evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember, és a közös pont misszióba 2002 óta veszek részt. És ez az egész elgondolás, ez 2000-ben született meg az egyházvezetők fejében, hogy mennyire jó lenne közösen képviselni a kereszténységet a különböző fesztiválokon. Ez akkor még a Sziget Fesztivált jelentette, és azt gondolom, hogy nagyon jól tettük, hogy közösen léptünk ki a fesztiválok világába, mert együtt sokkal hitelesebben és sokkal könnyebben, egyszerűbben tudtuk képviselni a kereszténységet.
Mitől lesz együtt könnyebb? amikor önöket meglátják, vagy amikor ezt az ötletet meglátják egyáltalán, ugye három felekezet együtt van, akkor sokszor kérdezik azt meg, hogy hát ti nem utáljátok egymást, meg nincsenek köztetek konfliktusok, meg háborúk, meg egyáltalán az egész egyház szakadással mi van? Miért vagytok ti most itt együtt?
Valóban sok az előítélet, és lehet, hogy a történelemkönyvek ezt domborítják ki, hogy a különböző felekezetek milyen harcokban vannak egymás ellen, de hogy azt gondolom, hogy a mai világban együtt van értelme mozdulni, és hogyha a kereszténységet képviselni akarjuk, akkor fontos, hogy megtaláljuk a közös pontokat, hiszen ezt mutatja tulajdonképpen a missziónknak is a neve, ez a közös pont. Közös pont az Úristen, akiben mindannyian egy módon hiszünk, és mivel ő a közös pont, így azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a misszióban. És nem az, hogy vannak olyan tanításbeli különbségek, amiben lehet, hogy nem egyezünk, vagy akár még nézeteltérés is van közöttünk, de ez itt nem lényeges, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy egy Istenünk van, ugyanabban az Istenben hiszünk, és hogy ezt az Istent szeretnénk megmutatni mi közösen.
Valamiféle felvételi vagy válogatás van, hogy ki lehet közös pontos. Ki jó olyan misszióban, ahol ugye együtt vannak a történelmi egyházak, és ahol olyan közegbe kell kilépni, ami alapvetően nem egy vallásos közeg, ahol váratlan is az, hogy valaki beleütközik egy ilyen sátorba.
Nagyon fontosnak tartjuk a felvételit, és mindig van egy felvételi beszélgetés, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy legyen mindenkinek egy, hát egy egyházi kötődése, vagy egy gyülekezeti kötődése. Vizsgáljuk azt, hogy milyen kapcsolata van mondjuk a gyülekezetével, vagy milyen kapcsolata van más egyházakkal, vagy hallott-e más felekezetekről, egyáltalán milyen motivációja van arra, hogy szolgáljon egy-egy közös pont sátorban, szokott-e mondjuk fesztiválokra, mert tudja-e azt, hogy milyen megterheléssel jár az, hogy hangos zene szól, nagyon sok ember jön, olyan emberek is térnek be, akik nem biztos, hogy teljesen józanok, vannak ilyen kihívások ebben is, hogy ez a fajta rugalmasság megvan-e benne, úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és hogy amellett, hogy aztán felvesszük az embereket, akik azt gondoljuk, hogy képesek rá, elég érettek ahhoz, hogy egy fesztiválon helyt álljanak. Ezeknek a megpróbáltatásoknak biztonsággal ki tudjuk őket tenni, hogyha felvételt nyernek, akkor van 2-3 képzés maga a fesztivál előtt, és akkor elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy valóban mindent megtanítsunk nekik, vagy megmutassuk nekik azt, hogy milyen kompetenciákra van ahhoz szükség, hogy mi őket nyugodtan odaültethessük a sátorba beszélgetni.
Ahhoz, hogy valaki önkéntes legyen, vagy részt vegyen ebben a misszióban, ahhoz neki kőkemény hittel kell rendelkezni? Szóval mondjuk a kételkedők, azok a lázadók, akik mondjuk fiatalként saját maguk is kérdéseket tesznek fel, ők nem lehetnek közös pontosok?
Ez semmiképpen nincsen így, sőt, nagyon fontosnak tartjuk, hogyha mondjuk egy felvételi beszélgetésen valaki ezt hitelesen megosztja, hogy ő mondjuk most egy ilyen hitválságban van, de hogy mondjuk volt egy komoly kapcsolata az Istennel, de most elbizonytalanodott, most keresi az ő útját. Ebben az a fontos, hogy ő hitelesen ezt megosztotta, és azt gondolom, hogy akár a közös pont misszióban végzett szolgálat is, vagy akár a képzéseken való részvétel is segítheti őt abban, hogy visszataláljon, vagy rátaláljon, vagy megtalálja azt az igaz utat, amin valóban őt az Úristenhez vezeti.
Lelkészként, evangélikus lelkészként mit jelent önnek ez a fajta misszió? Ez, hogy közösen vannak ott a történelmi egyházak, az, hogy fesztiválokra kimenni, fiatalok közé menni, kilépni a templomból. Ez mit ad ahhoz a munkához, amelyet egyébként a hétköznapokban végez?
Hát nagyon izgalmas, mert mivel 2002-től vagyok benne, én akkor a teológián voltam első éves hallgató, és nyilván mindig elkötelezett voltam az evangélikus egyház, meg az evangélikus hit irányában, de hogy nagyon-nagyon szemléletformáló volt számomra ez a hát 20 év, amit én a közös pontnak a szolgálatába töltöttem, és hogy sokkal inkább azt szeretném mondani, hogy ha lenne ilyen, akkor én egy ökumenikus lelkész szeretnék lenni, mert hogy nagyon-nagyon szeretek együtt dolgozni katolikus testvérekkel, református testvérekkel, és valóban azt a közösséget megélni, ami a lényege ennek az egésznek.
És vajon a hétköznapi életben, vagy amikor a saját hívei között van, ez hogy jelenhet meg? Lehet-e ott közös pontot teremteni, mutatni nekik?
az biztos, hogy az evangélikus gyülekezetekben nagyon sokszor megfordulnak mondjuk vegyes házasságokból érkezők, és hogy az én gyülekezetemben is több ilyen házaspár van, akinek az egyik fele mondjuk a férfi evangélikus, a nő katolikus, és hogy ők most éppen az evangélikus gyülekezetben járnak, de hogy azt gondolom, hogy ez a fajta nyitottság, ökumenikus szemlélet, az nagyban elősegíti azt, hogy akár egy katolikus házastárs, vagy akár egy református házastárs ugyanolyan otthonosan tudja magát érezni a gyülekezetbe, mint hogyha valóban a sajátja lenne.
Így ilyen ökumenikus szemlélettel, hogy akár ezekben a vegyes házasságokban, felnövő gyerekekben mi lesz más, vagy miként lesznek ők másként keresztények, mint akik nem ismerik meg a többi felekezetet, meg a többi felekezetnek az életét.
Ez nagyon izgalmas kérdés, én alapvetően katolikus gyökerekkel rendelkezem, majd pedig gyerekkoromban bekerültem egy evangélikus gyülekezetbe, ahol megtapasztaltam azt, hogy megtart ez a gyülekezet, olyan emberek járnak oda, akik szeretnek, akik számára én értékes vagyok, és hogy ezért lettem tulajdonképpen evangélikus, vagy hogy úgymond a saját döntésem révén, de hogy a családban többen vannak mondjuk katolikusok, vagy akár görög katolikusok, vagy akár baptisták, tehát hogy egy eléggé ökumenikus család is vagyunk, illetve én olyannyira nyitott vagyok a ökumenére, vagy akár a katolikus vallás gyakorlatra, hogy nekem két gyermekem is a regnumi közösségbe jár, és hogy semmi bajom azzal, vagy semmi probléma azzal, hogyha mondjuk keresztet vetnek, vagy a szentekről tanulnak, mert hogy nagyon-nagyon izgalmas, hogy egy ilyen sokszínűségben nőnek fel, és hogy nem az a lényeg, hogy milyen különbözőségek vannak a felekezetekben, hanem valóban tényleg az a lényeg, hogy egy Isten van, és ugyanabban az Istenben hiszünk. Ez egyfajta nyitott szemléletet ad nekik, azt gondolom. Nem félek tőle, hogy ők mondjuk katolizálnának, de hogyha felnőtt korukban úgy döntenek, mondjuk, hogy katolizálnak, akkor ugyanúgy támogatni fogom őket ebben a döntésben, de tudom azt, hogyha mi leülünk az asztal köré imádkozni, akkor ugyanahhoz az Istenhez fogunk imádkozni, és ugyanaz az Isten lesz nekünk életünkben mindörökké a reménységünk.
25 éves a közös pont. Mi lehet a cél?
Mivel nagyon, nagyon sok éven keresztül ebben szolgáltam, de hogy azt éltem meg az én szolgálatomban, hogy szinte ebben nőttem fel. Olyan, mintha ebbe a gyülekezetben nőttem volna fel, és elképesztő hitmélységeket, magasságokat, Isten élményeket éltem meg magában, a szolgálatban, magában, ezekben a kapcsolódásokban. És azt gondolom, hogy hatalmas erőforrás lehet egy-egy mai fiatalnak, aki ebbe a közösségbe becsatlakozik, hogy egy olyan biztonságos, megtartó közösség részese, ami valóban segíti akár a nehézségekben, vagy akár együtt örül vele a sikereiben, az örömeiben, és hogy azt gondolom, hogy minden fiatalnak szüksége van egy ilyen közösségre, és azt gondolom, hogy a közös pont közösség az egy ilyen közösség lehet mindenki számára.
Köszönöm hallgatóink figyelmét. Mai műsorunkban a közös pontról, a katolikus, az evangélikus és a református egyház közös missziójáról beszélgettünk, amely idén 25 éves. A mai műsort készítették Peresztegi Attila és Szabó Csilla.